Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Szedi Mátyás, ők a Nemzeti Sport újságírója, állandó beszélgetőtársam pedig Monc Attila, a Sport TV munkatársa, mint azt már megszokhattátok. És most azért kurtába beköszönés, mert teljesen jogos kritikát kaptunk, hogy gyakorlatilag a műsor intrójában szinte minden elhangzik, úgyhogy ne is szaporítsuk tovább a szót. Nyilván most itt a VB selejtezők kerülnek a középpontba, abból is kimondottan Európa, hiszen Európában véget ért a selejtezőknek a legalábbis egy csoportköre, most már csak a rájátszás van hátra, ami még három csapat kiharcolhatja a részvételt, de 10 csapat az már biztosan ott lesz Katarban, Európából. Ez gyorsan felsorolva Németország, Dánia, Franciaország, Belgium, Horvátország, Spanyolország, Szerbia, Anglia, Svájc, Hollandia. Majd a pótselejtezőkről külön beszélünk. Hogy azt még nem tudjuk, hogy vannak ugye nagy országok, Olaszország, Lengyelország, Portugália, amelyek pótselejtezőre kényszerültek. Neked ki volt az, akinél a legnagyobb meglepetésnek tartott, hogy nem sikerült megnyerni a csoportját?
Nézd, ha figyelembe vesszük azt, hogy kinek mit kellett volna tennie a csoportgyőzelemért, akkor az olasz portugálból talán a portugál. Uh-huh. Talán a portugál még akkor is, hogyha az olaszoknak azért Svájc ellen mindkét meccsen volt, mondjuk úgy, hogy meccslabdájuk, továbbjutási labdájuk, nem tudom melyik a helyes kifejezésre, de ettől függetlenül, amit a portugálok ezen a két mérkőzésen műveltek. Az nagyon rossz fényt vet rájuk, talán ez így helyes. Uh-huh. Hiszen Írországban látható módon egy céljuk volt, hogy lefürödjék a meccset, és pihenjenek a mindent eldöntő szerbek elleni mérkőzésre. Majd amikor jött a szerbek elleni meccs, az majd vezettek, és onnantól kezdve azt mondták, hogy jó, akkor tartózkodjon ennyi cipő a pályán, aztán szavaztak. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ezt a szerbek nagyon szépen és nagyon örömteli módon megbüntették, és azok alapján megérdemelten jutottak ki a világbajnokságra. Most már csak azt kívánom, hogy jöjjön össze az, hogy az olasz és a portugál válogatott az egy ágra kerüljön, és akkor hadd röhögjünk.
Hát vannak piaci alapú kétségeim ennek kapcsán, de hát ugye ez majd jövő héten kiderül, akkor november 26-án lesz a rájátszásnak a sorsolása. De a mi csoportunkból...
De arra, akkor viszont, ha már engem megkezdtek, akkor magad is elmondhatnád.
Hát ez jó kérdés, ugye én is itt az olaszok és a portugálok között ingadozom. Ha azt hiszük, olyan iszonyat, tehát hogy maga nyilván az olaszok egy része viszonylatos tragédiaként éli meg, hogy nem lettek csoportelsők, és annak ellenére, hogy pótvizsgázhatnak, biztos, hogy vannak köztük, akik idegesek, hiszen a legutóbbi EB-ről is pótselejtezőn keresztül nem jutottak ki, most meg ráadásul két párharcot kellene ugye megnyerniük, és akár az is lehet, hogy mondjuk a portugálok ellen, ahogy említetted.
De közben hát ugye, egyébként az a durva... De a legutóbbi EB-re kijutottak az olaszok, amit
VB-re.
EB-re.
Ja, akkor bocsánat, a VB-re gondoltam, jó, a 18-as VB-re, ahol ugye a svédek elleni pótselejtezőt bukták. Mostani lebonyolításban ugye ilyen elődöntő, döntős rendszerű rájátszás van. Szóval, hogy közben az a durva, hogy úgy nem sikerült csoport elsőnek lenni ennek a csapatnak, hogy 2 darab gólt kapott összesen a selejtezők során, és egyszer sem kapott ki. Nyilván az a 4x az a nagyon sok, tehát ha azt vesszük az ukránoknak, nem tudom, tudod-e fejből, az ukránok is veretlenül lettek csoportmásodikok, hogy ott a győzelem döntetlen mutató az micsoda náluk.
2-6 vagy valami ilyesmi.
Igen, igen.
Az 1-5-re még emlékeztem, hogy úgy kezdték a utolsó kört, hogy 1-5.
Szóval alapvetően lehet abban valami, hogy talán kicsit nehezen pörögtek föl az EB után. Nyilván itt is voltak sérülések, vannak kluboknál feszültségek, problémák, stb. De nem tudom azt érezni, hogy ez mondjuk egy EB után. Azt azért nem érzem, hogy ez kipukkadt volna ez a csapat az Európa-bajnokságot követően. Szerintem az előző VB pótselejtező előtt nekem egy kicsit olyan, tehát hogy ott kevésbé volt jó az összkép, és kevésbé volt ígéretes az, ahogy neki mentek az akkori pótselejtezőnek, mint most. Szerintem ez a csapat az elmúlt nem is tudom hány évben talán csak egyszer kapott ki ugye a Nemzetek Ligájában a spanyoloktól, ha jól emlékszem. Ugye az körülbelül egy hasraütésre mondom, egy olyan durván 40 meccses időszakról beszélünk. És egyébként, hogyha már itt tartunk, olyan szempontból a svájciaknak meg nem meglepő a kijutása, hogy nekik ez most a 12. VB-jük lesz, és talán a 6. zsinórban, tehát hogy náluk gyakorlatilag papírformának tűnik már a kijutás. És egyébként talán elfelejtik, de nekik se volt rossz EB-jük, hiszen az elődöntőről csak 11-es rugások után maradtak le, tehát ott a legnagyobb változás igazából a Svájcban az a kapitányváltás volt. Murat Jakin jött Petkovics helyére, de nem sikerült, nem mintha akarta volna szétbarmolni az eddigi csapatot. Köszönetet is mondott egyébként Petkovicsnak a kijutás után. Ami egyébként Jakin személye legfeljebb azért lehet kicsit érdekes, mert az idény még a másodosztályú hol is kezdte? Schaffhausennél kezdte az idényt, és utána lett svájci kapitány, de egyébként egy relatíve korához képest egész tapasztalt edző Svájcban. De ez egy nagyon hosszú válasz volt, szóval itt magammal is meghasonlítottam, igen, talán ettől független az olaszok csúsztak le a csoport elsőségről. Hát lehet, hogy az portugál, olasz, nehéz eldönteni. Legyen az olasz. Nagyon magabiztos voltam most. Talán ez a legmeglepőbb.
Maga biztos hosszú és kacskaringos, a több is tímmel.
Igen. Az angol meccs kapcsán egyébként azt érdemes kiemelni, hát, hogy az angolok is veretlenek voltak, de simán kijutottak a mi csoportunkból egy 10-0-ás San Marino elleni győzelemmel. És itt felvetődött egy kérdés, ugye Michael Owen azt mondta, hogy neki kezd ki szeretni a nemzetközi labdarúgásból. Ez egy edzőmeccs volt, ez a San Marino elleni 10-0, gyakorlatilag semmi értelme nem volt, hiányzott belőle mindenféle feszültség, dráma, bármi olyan érzelmi töltet, ami miatt szeretjük a futballt, és mégis a VB indulásról döntött. És ugye itt felvetődött, hogy kéne ide előselejtező, hogy kicsit megszűrni a mezőnyt a VB selejtezőkre. Ezzel te egyet értesz-e?
Nem. Egyáltalán nem. Én azt gondolnám, hogy azzal csak elvennénk valamit a futballból, vagy a futballtól. Sokkal szívesebben látom azt, hogy igen, legyenek ilyen meccsek is, és igen, adjuk meg az esélyt arra, hogy egy San Marino, vagy egy Andorra megmutathassa odahaza is Harry Kane-t, meg bárki ilyesmit. Miért fosztanád meg attól Andorrát, San Marinot, bárkit, hogy esélyes legyen látni ezeket a csapatokat. Hiszen lehetett látni tegnap is, hogy azért az Európa szuterényába tartozó Lettország milyen simán veri meg Gibraltárt 1-0-ról is. Tehát ebből is látszik az, hogy ezeknek a csapatoknak esélyük sem lenne arra, hogy ilyen erős riválisokkal találkoznak, ilyen top tier kategóriás riválisokkal találkoznak, ha behozzának ilyen elős rejtezőt. Nem hinném azt, hogy sportágnak ez lenne az érdeke. Nyilván bele lehet kötni, hogy az se érdeke, hogy akkor kizsigereik lehet, hogy is ilyen meccsen is játszanak, persze, nyilván, de szerintem a sportágnak az érdeke, hogy ezeket a meccseket igenis el lehessen vinni abba azokba az országokba is. Miért ne?
Én abszolút egyetértek veled, hogy legalább ilyen szempontból talán válogatott szinten megvan a hát az esélyegyelőség, vagy ha nem is az esélyegyelőség, de egy olyas fajta, tehát van egy lehetőséget, hogy egy mini államként, amelyeknek a játékosai félprofik játszhass egy igazi nagy csapattal durván két évente, tehát ugye egy BB-s és EB-s selejtező ciklusban, míg nyilván egy bajnokok ligájában erre tulajdonképpen ilyen szintű csapat ellen már nem tudsz játszani a selejtezőbe. Tehát ott megvan mondjuk a San Marino-i klubnak a lehetőség arra, hogy elinduljon, ott ugye már van egy előselejtezőkör, de a selejtezőbe ilyen szintű csapattal nem játszhat. Úgyhogy én is ebben a témában szerintem abszolút egyetértek veled. Miközben egyébként a San Marino-i kapitány mondta, és ez is szerintem egy teljesen valid érv, hogy nekik a Nemzetek Ligája az, ahol úgy érzi, hogy fejlődhetnek, mert ugye ott már inkább az van, hogy tulajdonképpen az erőviszonyok szerint vannak szétosztva a csapatok, ugye még úgy is, hogy van átjárás a ligák között. Nyilván egy angolok elleni 0-10-ből a San Marinoiak sem feltétlenül tanulhattak bármit, hogy vonhattak le bármi tanulságot, de mondom, itt legalább ez a lehetőség megvan.
Ez így van. És én, meg a másik az, hogy és nem csak a futballistáktól, de miért vennéd el az ottani gyerekektől, vagy bárkitől azt vetőd, hogy lásd ezeket. Na, vegyük el.
Igen.
Tehát ilyen a napon, hogy előszerzőt kéne játszani, még lehet, hogy nekünk is necces lenne.
Hát igen, mondjuk nem, de azt nem is tudom, hogy akik most itt előselejtezőt akarnak, hogy ők kiket tennének oda. Tehát, hogy itt is azért vannak különbségek, tehát most érted, Koszovó is csoport utolsó lett, de mondjuk ő szerzett 5 pontot. Gibraltar 0-át, Moldova 1-et, Málta 5-öt, tehát hogy itt is azért vannak különbség, tehát nem tudom, hogy mi lenne az a határvonal, amit meghúznál. Ha azt hiszed, Luxemburg meg úgy lett csoport, utájában utolsó előtt, 9 pontot szerzett.
Mi az gyorsan megnéztem a tabellákat. Több mint 50 válogatott lépett ugye pályára a VB-selejtezőknek ezen fázisába Európába. 2 végzett pont nélkül. 2. Uh-huh. Az egyik az a 0-10-et produkáló Gibraltar, a másik az ugyancsak 0-10-et produkáló San Marino. A gólkülönbség a Gibraltárnak egy picivel jobb, az ők mínusz 39, San Marino-i mínusz 45. De ennyi. Mindenki másnak valahonnan lett pontja. Nem egy, és nem. Általában nem is egy. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy hiba lenne, és ez már végképp elmenne az üzleti alapú dolgok felé. Elmenne afelé, hogy a nagy bajnokságok nyomásgyakorlása célt érne, hiszen akkor megint azt mondja, hogy ők fizetik az izét, musikát, kedves UEFA szerint please táncolni, és a közül azt mondja, hogy a FIFA azt mondja, hogy hát akkor ez van. De szerintem az nem a helyes irány. Jó, az is, hogy én vagyok futballromantikus.
Beszéljünk, az előző adásunkban azért beszéltünk elég rendesen a magyar válogatottról, azért térjünk vissza még egy kicsit a mi csapatunkra is, attól függetlenül, hogy ugye a tét kapcsán, vagy a VB szereplés kapcsán sok újat nem tudunk mondani múlt héthez képest, csak annyit, hogy ugye itt a lengyelek elleni győzelemmel zártuk a selejtező sorozatot. Ez is egy elég furcsa zárás volt, hiszen nagyon, nagyon sok játékos nélkülöztünk, de közben a lengyelek is felforgatták a csapatukat. Ugye Lewandowski ő csak a padon ül, de úgy padon, hogy nem nevezték a meccsre, akkor voltak olyan játékosok, akik azért nem játszottak, mert sárgalapos eltiltás fenyegette őket a pótselejtezőre, és Paulo Sousatik, mint rengeteg kritika érte emiatt, mert már a meccs utáni nap is azt találgatták, hogy ezen mehet el a kiemelésük a pótselejtezőkre, és el is ment, nem lettek kiemeltek. Nekünk mit adott ez a meccs, vagy milyen jelentősége van ennek a meccsnek? Vagy csak ezt a teljesen furcsa érzést növeli tovább, hogy úgy lettünk csoportnegyedikek, hogy a két legelősebb csapat elleni négy meccsből csak egyet veszítettünk el, és mégis nem volt esélyünk itt már tovább jutni.
Én utóbbi érzéssel nem foglalkozom, mert szerintem ez a tét meccs teljesen más lett volna, ha a legyeleknek van. Tehát az, hogy ők bekerültek a fixen a nem kiemelt kalapba, hát most Istenem, na bum. Egy kiemelt csapattal legalább így is kéne játszani a VB jutásért. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy ez ebből szempontból semmi. Én egyáltalán nem értek egyet azokkal, akik ezt a sikert mérföldkőnek, túl misztifikált dolognak tartom azt, hogy ezt mérföldkő, élete szól élmény, stb. Tartják. Ezt a meccset le kellett játszani. Nyertünk, dicséretes, tök jó, haladjunk tovább. Ebből nagyjából ezt lehet leszűrni. Ilyen meccset nyertünk 2009-ben Dániában is, amikor a dánok a VB-re jutástól, mondjuk úgy, hogy megrészegülve, azt hiszem ez egy nagyon finom kifejezés, léptek pályára ellen Koppenhágába, nyertünk 1-0, és akkor mi történt utána?
Igen.
Nem történt semmi. Nem, mikor jutottunk ki, tehát 2009-ben volt, nem jutottunk ki 10-be, 12-be, 14-ben és 16-ban voltunk ott. Három torna maradt ki. De semmit nem kell levonni, annyit van, lehet egy csapat, amire lehet építkezni, de jövőre elindul egy új kurzus, célba kell venni a foci EB-t, aztán csókolom. Ebből a győzelemből ott nem fogunk megélni, az egy kétszentség.
Hát persze, hát egyrészt nem. Másrészt éppen nagyon furcsa, hogy a Nemzetek Ligájában három olyan csapatot előztünk meg, amelyek most pótselejtezőt játszhatna, de ez csak egy érdekes adalék, ez most a teljesítményünkhöz nem tesz hozzá semmit, vagy nem vesz el tőle. Ugye mondtad, hogy új kurzus indul, de hát a csapatkör összetétele a szerencsére, vagy nem szerencsére, hát inkább azt mondom, hogy szerencsére olyan, hogy bár itt ilyen új válogatott építéséről van szó, ez szerintem ezzel még nem az EB-selejtezőkön kell megküzdenünk, hiszen azért az EB az kevesebb, mint 3 év. Tehát az, aki nélkülözhetetlennek tűnő mezőnyjátékos, és addigra 36 éves lesz az, vagy 35 éves lesz az Szalai Ádám, de az ő esetéről már beszéltünk. Esetleg azt tudom elképzelni, hogy jobb hátvéd poszton talán szépen lassan Bola Bendegúz hangsúlyosabb szerepet kaphat, hiszen ugye Lovrencsics Gergő visszavonult korábban, Piola Attila és 31 éves, Négo 30 éves, tehát hogy az a poszt az, ahol úgy szépen lassan eljöhet az, hogy váltás van, de még ez sem biztos, hogy a következő ciklusban. Illetve nyilván, hogyha eljön az az időszak, hogy a Kalmás Zsolt felépül a súlyos sérüléséből, hogy őt hogy lehet visszaintegrálni a válogatottba, szerintem még ez az, ami így a jövő évnek a kérdése.
Azt jól látni, hogy pillérek vannak, akár olyanok is, akikre még legalább két ciklus lehet építeni, tehát azért egy Gulácsi, Orbán, Nagy Ádám, Séfer, Szoboszlai,
Szalai Attila.
Ezek tök jó, hogy látszanak. De önmagukban a nevek nem fognak futballozni. Tovább meg, önmagukban a klubcsapatokban nyújtott teljesítmények sem ugyanazok, mint a váltóban nyújtott teljesítmények, mert nem mindenkinek ugyanaz a szerepköre. Ezt a fajta konvertálást is meg kéne oldani Rosszinak, nem egy-egy meccsre, hanem egy-egy sorozatra. Azt is hibás gondolatmenetnek tartom, hogy elvárásként fogalmazzunk meg Európa-bajnoki részvételt, hiszen tetszik, nem tetszik, ott voltunk a legutóbbi két ebben. Mondja meg valaki, hogy melyikre nem pótvizsgáztuk, hogy kiussunk. De azt jelenti, hogy mi pont a 24-es mezőnynek a határán imbolygunk állandóan. Na most, ha ezt figyelembe vesszük, akkor szerintem botorság azt mondja, hogy ott leszünk az EB-n. Lehet azt mondani, hogy legyünk ott az EB-n, de a kettő között van különbség.
De ha a két ciklusban az indulás és nem indulás határán billentünk, és mind a kétszer indulás lett belőle, akkor szerintem elvárható, még ha nem is az, hogy összedől a világ, ha nem jutunk ki, de elvárható. Pont a VB indulásnál érzem azt, hogy nem elvárható, hiszen nem vagyunk benne a legjobb 13-nak abszolút nem billegünk a határán, és hogyha megnézzük, hogy Európából milyen szintű csapatok maradnak, vagy maradhatnak le a világbajnokságról, hát az abból lehet, hogy erősebb 3-as, 4-est össze lehet rakni, mint más kontinensekről a kijutókból, szerintem.
Hát ebben nem lesz vita közöttünk, már csak azért is, hogyha várjuk meg a pótsercők sorsát, hogy kiesik le. Amire még visszakanyarodnék, és igazából azért ezt sem szabad elfelejteni, tehát ez a helyünk a világban jellegű dolog. Lehet, hogy játék a számokkal, nem tudom, de azért csekkold már, kérlek, hogy mikor fordult elő legutóbb, hogy mi 1-2-be voltunk a csoportban.
Tehát az első kettőbe végeztünk bármilyen selejtező csoportba? Tehát akkor a Nemzeti Ligáját ne számítsam.
Ne.
98-ban a VB-n, jól emlékszem. Mármint a VB selejtező során.
Ami után jött ugye a Szerbia.
Igen, előtte a VB selejtezőben 86-ban csoport elsőként jutottunk ki. Európa bajnoki selejtezőben pedig 1980.
Na, ezért senki se felejtje.
Utána vagy harmadik, vagy negyedik.
Így. Ez ugye 2002 óta, hogyha nézzük a selejtezőket, 2000-es éveket nézzük, ugye ezeket abban játszott, a 2000-es VB selejtezőt, azt még izé előtt játszottuk, akkor ugye voltunk 6 alkalommal negyedikek, 1 alkalommal ötödikek, és 4 alkalommal harmadikok.
És azt is tegyük hozzá, hogy 80-ban a csoport. 80-ban a csoport második hely nem ért kijutást.
Igen.
Igen. Igen. Akkor még sokkal szűkebb volt az EB mezőnye.
Igen. Hát csak ezt arra mondom, hogy egy-egy mérkőzésből szerintem nagyon-nagyon rossz üzenet. Hogyha hagymázó számokat gyártunk, a tendencia az, ami szerintem szembetűnő. Atombiztosan tudjuk hozni a harmadik, ötödik hely közötti szerepléseket. Annál jobbat nem tudunk hozni, rosszabbra lehet, hogy képesek vagyunk. És ami még ugye elmond nagyon-nagyon sok mindent, az a teljesítménymutató, amely szerint a pontok 33-tól 66%-ig, lehet, hogy rossz a számolok, és nem 66, tök mindegy, de kb. 33 és 66% közötti pontra vagyunk képesek. Ezt mindig hozzuk, többet és kevesebbet, soha.
Innen hát nyilván az is.
És ugye a másik dolog, az egyetlen, ami jó dolog, lehet, még ha az valószínűleg belemagyarázásnak is tűnik, hogy a legutóbbi 3 selejtező sorozatban már emelkedett, folyamatosan emelkedett a tendencia a megszerzett pontokat tekintve, ha százalékosan nézzük, és nem darabra, mert nyilván a mostani 17 pont az darabra is a legtöbb ebbe a 3 selejtező intervallumba. Százalékosan is, ugye a legutóbb, tehát a 2020-asnál volt, értük az 50%-ot, most meg ugye mennyi pontunk, tehát 30-ból 17, az ahol 55 és 60 között van. Mind egymás után 3 tornán végre folyamatosan növeltük a százalékos arányát a megszerzett pontjainknak, de az megmutatja, hogy azért ez messze van az elittől. Mi nem vagyunk ott, még a tág európai elitben sem, akkor 60 fölött lenne a százalékos mutatónk, de inkább 65 fölött. Tehát mi Európa középmezőnyében vagyunk, ott szilárdítjuk meg egyelőre a helyünket, ha egyszer-egyszer sikerül feljebb lépni, tök jó, de az lenne, hogyha azt sikerül állósítani, hogy a tágerit ajtaján elkezdünk bedörömbölni.
Viszont olyan szempontból, hogy most, hogyha az EB-selejtezőt nézzük, ugye nekünk mindig nagyon meg kell néznünk azt, hogy, hogy milyen sorsolást kapunk. Uh-huh. De ha tegyük fel, a lebonyolítás marad ugyanez, és azt hiszem ugyanez marad az EB-selejtezőkön is, akkor viszont azzal, hogy mi bejutottunk a Nemzetek Ligája A ligájába, akkor azzal azért jó eséllyel kiharcoltunk magunknak egy pótselejtező szereplést, nem? Vagy rosszul értelmezem?
Igen, de az, hogy nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy nem a leszarjuk azt, hogy a főkapon jussunk be, megkeressük a kiskaput, és próbálunk azon bekopogni, hogy ott engedjetek be. Ja, a főkapunkra bejutásra nincs is esélyünk.
Ez persze, én ezt értem, de ezt a kiskaput nem mi nyitottuk magunknak valami
ütközéssel.
Mi csak haszonélvezői vagyunk.
Így van.
Mert ugye a legutóbb a 12 A-ligás csapatból 11 kijutott az EB-re.
Igen.
És ugye ott utána bőven volt hely lefelé lefelé menni a pótselejtezős helyeket tekintve. Egyedül Izland pótselejtezett az A-ligából. Tehát most lehet azt mondani, hogy ezzel azért egy jó esélyt nyitottunk magunknak, azzal a különbséggel, hogy ugye az A-ligának növelték a mezőnyét, mert ugye az első Nemzetek Ligájában 12 csapatos volt, aztán 16 csapatra növelték, de még így is azt mondom, hogy még így is abszolút papírformának tetszik, hogy kijutnak előlünk annyi az EB-re majd, hogy ez betoljon minket a pótselejtezőbe, de ezzel már nagyon a távoli jövőbe tekintünk, még kicsit azért itt térjünk vissza a VB kvalifikációra, hiszen egyébként ez volt az utolsó ilyen, mármint olyan szempontból úgy utolsó, hogy ugye a létszám az majd nőni fog a következő ciklusban, de most gyorsan végigmennék itt a többi kontinensen, és aztán majd ezekről is beszélgetünk egy kicsit, csak hogy máshol hogy áll a helyzet, hiszen a legtöbb helyen itt majd márciusban fog eldőlni az, hogy záródnak ezek a csapatok, vagy hogy zárnak ezek a csapatok, sőt, ugye Ázsiában, Ázsiában is márciusban dől el. Ugye a Dél-Amerikából már ketten kijutottak, Brazília, és aztán Északa, Argentína is. Itt még két hely kiadó, és majd lesz egy ilyen interkontinentális rájátszásos akármi. Hát Óceániában még el sem tudták kezdeni a selejtezőt, ott ugye idézőjelben fél hely van, hiszen lesz egy nyertese az ottani kvalifikációnak, amelyik szintén interkontinentális playoffot játszik. Van a CONCACAF zóna, ugye ez az Észak- és Közép-Amerika. Itt most az utolsó fázisban van még 6 forduló hátra, Kanada a csoport élére állt, és Amerika és Mexikó van még kijutó helyen, és itt van még egy szintén ilyen pótselejtezős hely, ahol Panama van. Afrikában még 10 csapat van talpon, ha jól emlékszem, hogy is van. Igen, a 10-et azt összesorsolják, és akkor ott a párharcokat nyertese jut ki a VB-re. Kihagytam valakit? Ja, Ázsiát. Ázsiából ugye Katar kint van rendezőként, és itt is most egy csoportkör van hátra, 2 csoport van, 2 hatos csoport. Az első kettők jutnak ki. 4 forduló van hátra, tehát még azért elég sok a nyitott kérdés. Ugye az A csoportban azért úgy tűnik, hogy Irán és Dél-Korea, minthogyha ellépett volna az emírségektől. A másik csoport az szorosabbnak tűnik, ott Szaúd-Arábia vezet Japán és Ausztrália előtt. Azt hiszem nagyjából ennyi. De hogyha ezeket a egyéb kontinenseket nézzük, itt van-e valami, ami neked nagyon megfogta hogy elkapta a figyelmedet, hogy van-e olyan, aki már biztos nem VB-selejtező, vagy elvártnál jobban szerepel, vagy rosszabbul?
Kezdjük a pozitív meglepetéssel. Ott nekem Kanada eleve kedvenc Steven Davis miatt.
Yes!
Tehát azért azt kell mondani, hogy a kanadai labdarúgó válogatott. Ott van abban a négy csapatban, amelyikből három fixen kijut a VB-re. És ugye már nagyon-nagyon nehéz lesz elveszíteni az interkontinentális pótsertős helyet. És ugye ebben a zónában, ha az USA meg Mexikó legkésőbb 1990 óta kiemelkedik abszolút, ebben a zónában az egyébként veretlen csapat, úgyhogy mindenki játszott mindenkivel legalább már egyszer.
Ugye a Mexikót sikerült megverni mínusz 14 fokban, meg hóban, Edmontonban.
És ugye ők rúgták a legtöbb gólt, és holt versenyben ők kapták a legkevesebb gólt. Szerintem itt nagyon, nagyon nincs miről beszélgetni, mondjuk így. És ugye nyilván vissza a legismertebb játékos, de hát azért még basszus, Atiba Hutchinson még volt Gyugyák Balázsnak a csapattársa a PSV-ben, most meg még azért csak-csak a Besiktásban tengeti életét.
Ugyanott bőven játszik, idősebb, jelen, mint Gyugyák Balázs.
38. Nem akarok kampányolni az ő vízvágból, viszont mert nagyon-nagyon távol áll tőle fél. Még mielőtt ezzel jönne már kis. De Larin is ott van a besítésben, ez a kanadai, ez egy tök jól összerakott, szimpatikus kanadai vállalatot. Nekem ők ilyen... Nagyon-nagyon örülnék, hogy eljutnának a világbajnokságra. Ugye, vegyük a másikat, ki az, aki már nem lesz VB részvevő. Én az elefántokat mindig szerettem, na, az elefántok nem lesznek ott a végén.
Így van, az már eldölt, úgy tűnik, hogy ez a...
Ők ugye azzal, hogy kikaptak tegnap Kameruntól, azzal kiszálltak a VB résztvevők közül. Ugye Algériának se sok hiányzott hozzá, ugye ők Burkina Fasóval játszottak talán egy kiki meccsen, ez 2-2 lett, ezzel megmaradt Algériának az első helye, és Burkina zúgott ki valahol. De szerintem ott most azért, tehát, hogy Angola, amelyik ugye azért egyszer csak megdobogtatta az ember szívét, amikor ott volt világbajnokság, már nincs ott ezeknek, föl se volna fel, tehát ott van Egyiptom, azt csókolom. Tehát más nekem így nagyon nem hiányzik. Az ázsiai zónát azt nem követem annyira figyelem, hogy ott bárki miatt sírjak is. Nyilván az meglepő volt, hogy tegnap Kína egyik szeléig csak-csak megfogta Ausztráliát. Ugye Kínában mindent föltettek erre a VB-sejtős sorozatot, hogy még a bajnokságot is szüneteltetek miatta, nem sokkal függ bajnokságot, az első ligát. És ahhoz képest gyakorlatilag semmi esélyük sincsen már a kijutásra, de az ozik is szarban vannak már, mert Szaúd-Arábia vezet 16 ponttal, a japcsik a másodikak 12-vel, és az ausztrálok a harmadikok 11-el, ugye kettő fog kimenni, a harmadik az pótsejtezőre kényszerül ebből a csoportból. És szerintem arra senki nem számított, hogy Szaúd-Arábia fél távon túl, ugye még van hát a négy meccs, de már most négy ponttal vezeti a tabellát. Japán és öttel Ausztrália előtt. Szerintem erre nem számított senki. A másik, ami nekem meglepő még ebben a zónában, hogy talán minden korábbihoz képest kevés a gól. Tehát az, hogy 40 gól van az egyik csoportban, 6 forduló után összesen, hát az nekem kevés. Ez kettes gól átlag se. Tehát, na mindegy. Mindenkire
hát ugye, tegyük hozzá, hogy Kínát említetted, ugye nagyjából 5-6 éve volt Kínának az a, hát ugye az egyik cél, hogy VB-t rendezzenek, szerintem az össze fog nekik jönni előbb vagy utóbb, ugye a másik távlati cél az volt akkor, hogy 2050-re világbajnokságot nyerjenek. Volt egy ilyen hatalmas befektetői boom, ahol csúnyán túlárazva óriási fizetésekkel elgerebjéztek néhány, főleg azért brazil sztárt Kínába. Hát a projektnek ez a része ez elég csúnyán megbotlott. Nyilván gazdasági okokból is. De ugye még ez az utánpótlás vonalfejlesztés, ez még biztos, hogy nem állt meg, mert 5-6 hónappal ezelőtt is szó volt abból, hogy még tovább folytatják ezt az infrastruktúra fejlesztést, és azt akarják, hogy 2025-re legalább 10 000 emberre jusson egy pálya Kínában, és csak az a kérdés...
Figyelj, ezt aljas módon meg tudják csinálni máshogy is, mondjuk a népességszaporlat szabályzásával.
Hát, ezt nem hiszem, hogy ez így lenne. Ezt nem hiszem, hogy így lenne, de hogy... Ott Reutersnek volt egy cikke, és ott az egyik nyilatkozó mondta, hogy az infrastruktúra javítással, meg a tervekkel nem feltétlenül meg tudják oldani azokat az ilyen rendszer szintű, meg mélyebb problémákat, ami visszatartja a kínai futballt. Hát az, hogy 2022-ben én azt mondanám, hogy szerintem szinte biztosra vehetjük, hogy nem lesznek ott Katarban. A matematikai esélyük az megvan rá, hát négy meccs van hátra, és ugye 6 pontra vannak a pótselejtezőktől. Itt igazából nekem az izgalmasabb, hogy Japán vagy Ausztrália jut ki egyenes ágon. Mint mondtam, a más, Szaúd-Arábiának komolyabb az előnye, vagy viszonylag jó előnye van. Ugye említetted az elefántokat, ugye ott kifutott egyfajta aranygeneráció, ugye már 4 évesen voltak kint a tornán.
Így van.
És ha azt nézzük, alapvetően egyébként ez nem már rossz erőkből ez a csapat, mert vannak benne top bajnokságban, top kluboknál edződő játékosok, most érted, PP meg Áller is ott van a támadó sorban. Ugye Zaha az most lemondta a válogatottságot, most nem, azt bevallom őszintén, most nem tudom, hogy csak idénre, vagy úgy végleg, így, hogy nem jutottak ki. És hát önmagában az lesz érdekes, hogy Afrika hogy teljesít, mert azért 18-ban szerintem eléggé várakozásokon alul teljesítettek az afrikai csapatok. Most ezen filózom, hogy ki az, akit én élőben láttam Afrikában. Azt mondja, hát Egyiptom az ugye 0 ponttal zúgott ki, Marokkó, amelyben élek, érzek azért potenciált, ők 1 ponttal estek ki, ott most Ryan Mayer gól szerzett éjszaka, Nigéria az ugye egy kiki meccsen kikapott Argentínától, és úgy nem jutott tovább a csoportjából, és Szenegál pedig, Szenegál miért nem jutott tovább? Hogy ott pont egyenlőség volt, gól különbség egyenlőség volt Japánnal. Ja, ott lehet, hogy a fair play pontok döntöttek? Azt hiszem, igen. Tehát ott Szenegál eléggé fájdalmasan maradt le, pedig ott a lengyel Szenegálon kim voltam Moszkvában, és ott nem játszottak rosszul, meg mondjuk a lengyelek is elég gyengén játszottak. Tehát ugye az afrikai csapatok majd nagy haszonélvezői lesznek itt a létszám bővítésnek. Ugye említetted Kanadát, nekik nagyon drukkolok én is, meg most szeretném magam kicsit jobban beleásni, hogy mitől kaptak most ekkora lökést. Nyilván nem attól, hogy elindították a profi bajnokságukat 2 éve, valami 20-valahány év után, hiszen itt azért a többsége szerintem az MLS-en keresztül érkezik. Dél-Amerikában ugye nekem az a meglepő, hogy a 10 csapatból csak 7. Uruguay, de ha azt nézzük, még a kijutó helyekről csak 1 pontra van, tehát hogy attól
jó, nem kell. De Uruguay esetében az a terapi szégyen, teljes feleség önmagában meglepő, tehát hogy Bolíviában ne kapjunk 3.
Bolíviától, igen. Hát mert az argentinoknak is volt ott egy 6-1-e?
Jól emlékszem. De nem tegnap, vagy nem tegnap előtt?
Hát nem. Na, de most itt kicsit végigszaladtunk. El tudod-e azt képzelni, hogy nem európai csapat nyeri a következő világbajnokságot? Így 1 évvel a torna alatt.
Figyelj. El. Nyilván, nem Európába beletartozik, hogy Dél-Amerika is, tehát el. Uh-huh. De én nem voltam sohasem arra felé, tehát egyáltalán az arab világban sem voltam, ilyen extrém éghajlati körülmények között sem voltam, mint ami most Katarban jön. szerintem ez nagyon nagyban fog attól függni, hogy kik azok, akik egy hasonló helyzettel már találkoznak. Tehát te biztos nem volt ez szintén, nem tudom, hogy ez hogy hát az emberi szervezetre, ami most ott várja a csapatokat. Fogalmam sincsen. Nyilván jön, ráadásul jön mindenki, azt szerintem mindenki számára egyforma hátrány lesz, hogy, hogy lesz 6-7-8 napjuk a csapatoktól függően felkészülni a világbajnokságra, semmi több. Hiszen a nagy bajnokságok addig futballoznak, ameddig csak lehet. Uh-huh. Ugyanakkor ugye láttuk már példát olyanra, hogy extrém más csapatsportákban extrém körülmények között, vagy extrém helyzetben mi hozható ki egy rendezőből, de azt nem várom, hogy az kijöjjön itt egy katari válogatottból, mint ami kijött a kézilabdában a katari kézilabda válogatottból a jött el akartam mondani, hogy mikor 2015-ben, bocsánat, hogy a hazai világbajnokságon ezüstérmesek lettek most. Az a válasz, amikről addig kisudásra nem is hallottunk. Otthon meg olyan ordinári bírói támogatást élvezve úgy mentek végig a mezőnyön, hogy bizonyos szempontból jó volt látni, bizonyos szempontból nagyon szar volt látni. Tehát ugye kezdték a osztágot, megverték a 16-ba, rendben, oké. Tehát az, hogy 8 között már megverték a németeket 2-vel, az már annyira nem oké. Az a döntőben megverték 2-vel a lengyeleket, megint csak nem oké. A döntőt aztán már nem bírták el csalni tőlük, hogy elvenni tőlük. Tehát az már franciák élet. De ilyen jellegű elemetet szerintem nem lesz. Futballban egyes, mert nem mernek már csinálni semmit, azért nagyobb mágus az nemzetközi készülő egység elnöke a csalásokat, illetve mint a FIFA-jé, az biztos. Másrészt az alapanyag sem olyan Katarban, futballban, mint amilyen kézabdában volt. Meg azért a honosítás itt annyira nem divatos, meg engedélyezett, meg járható út, mint kézabdában volt. Az ízig védik katari születésű állampolgára, mint Zsárko Márkovics, Rafael Kapot, ne hülyeskedjünk már. Daniel Saric. Tehát ez csak így hirtelen szívült az embernek ilyen nevek, és akkor röhögök rajta, hogy basszus, ezek annyi közel van Katarhoz, minden kedve, hogy nekem.
Hát figyelj, én nem tudom, hogy a maga az időjárás ez mekkora befolyásoló tényező lesz, hiszen november-decemberben azért inkább úgymond egy átlagos nyári időjárásra kell készülni. Lehet, hogy mondjuk az rosszabb időből érkezőknek kellene egy kis akklimatizáció, de szerintem ez nem feltétlenül ez lesz a fő gond, én inkább az, hogy milyen erőállapotba vágnak neki a csapatok ezeknek a, vagy ennek a tornának. Most nem tudom, hogy a Bundesliga kiadta el már a verseny naptárát, de mondjuk szerintem a Premier League az egy relatíven jó viszonyítási alapnak tekinthető, mert ők meg múlt héten kiadták.
Ugyanaz lesz a Bundesliga is kiadta meg.
Tehát ugye augusztus 6-ai kezdés, ami nem egy olyan iszonyat nagy változás. És akkor most jön a lényeg. November 13-ai zárás, 12-13-ai hétvégén van az utolsó forduló a VB előtt, és 14-én hétfőn csatlakozhatnak a csapatokhoz, a válogatottakhoz a játékosok. Ez napra pontosan egy héttel a torna kezdete előtt. Tehát, hogy ezt nagyobb gondnak érzem, hogy 13-án meccsen játszol, 14-én elutazol a válogatotthoz, vagy 13-án este, és egy hétre rá már a VB-n kell szerepelned. Nem tudom, hogy az emlékeim szerint úgy nagy átlagban két felkészülési meccset beszoktak nyomni egy VB elé a csapatok. Hát én most itt az egyben sem vagyok biztos, hogy azt be tudják tenni akár sérülés veszély, akár regeneráció miatt. Most azt hagyjuk, hogy Angliában ugye a döntő után azt hiszem egy héttel, vagy 8 nappal folytatódik a bajnokság, most azt nem tudjuk, a döntő az nyilván durván egy olyan 40 hát nem tudom már milyen keretek lesznek, de mondjuk durva 50 játékost érint, tehát hogy a többség előbb befejezi, nem tudom, a Bundesligába, onnantól kezdve már csak januárban lesz folytatás?
Ugye az biztos, hogy a Bundesliga az elejét ugyanúgy csinálta meg, ahogy az angolok. Tehát ugye a Bundesliga az augusztus 5-én kezd, az biztos, és ugyanúgy, ahogy az angolok, bizony még futballoznak november 13-án, tehát egy héttel a VB rajt előtt. Uh-huh. Teljesen nyugodtan játszanak. És a Bundesliga tavaszi rajtja, és ez a meglepetés, és az a tavasz, az 23 tavasz, én ott nem lennék német futballista. Ugyanis január 20-án kezdik csak el a tavaszt. Uh-huh. Na de ami onnantól lesz, basszus.
Na de ez az, hogy az angoloknál meg Boxing Day-en folytatják.
Igen, és... konkrétan, bármilyen röhelyes is, de konkrétan a tavaszi Bundesliga menetrendben nyilván Orbaszájba lesz egy-kettő hétközi program, ugye, és szünet az egyszer, egy vállalatot szünetet tettek be márciusra, a minden mást az folyamatosan jó. És igen, meghagyták a háromnapos fordulókat a hétvégén, tehát az is úgy van letervezve, és nagyon, nagyon későn fog véget érni a magához képest, hogy a május 27-én lesz vége.
És azt is tegyük hozzá, hogy ugye ez az augusztus 6-ai kezdés a Premier League-ben, ezt kilívó olyan korainak azért talán nem nevezhetjük, nem?
Nem, abszolút nem. Úgyhogy kicsit egy vagy két héttel később szoktak a németek is kezdeni általában.
De azt viszont ne feledjük, hogy június 2 és 14 között még minden európai válogatott lenyom 4 darab Nemzetek Ligája meccset.
Bizony.
Tehát ugye itt az árás is hosszabb, tehát hogy az idény is úgymond később ér véget válogatott játékosok számára, és még szeptemberben egyébként van egy válogatott szünet két Nemzetek Ligája meccsel. Tehát, hogy ez tűnik nekem itt a fő gátjának az egésznek, hogy most persze beszéltünk nemzeti érzelmekről, meg világbajnokság, meg minden, csak hogy attól tartok, hogy kizsigerelt, sérülés veszélyes helyzetbe kerülő játékosok érnek majd erre a tornára, és akkor majd lehet, hogy panaszkodnak megint, akik nem szeretik a válogatott futballt, hogy hát lásd, meg ezért nem szeretjük a válogatott futballt, mert milyen a színvonal, meg milyen a minőség, miközben lehet, remélem nem így lesz. Ez a fajta versenynaptár az biztos, hogy nem segít azon, hogy egy csúcsformában lévő válogatottakat lássunk.
Biztos, hogy nem. Azt a VB-t nem tudom belül is, hogy azon ki milyen formában lesz, és kinek meddig tart az eleje.
És az biztos, hogy a versenynaptár szerint gyanítom, nem a topjátékosoknak, akik mondjuk európai kupákban szerepelnek, a versenynaptár szerint nem lesz olyan hetük nagyon, legalábbis augusztus végétől kezdve mondjuk, hogy csak heti egy meccset kellene játszani.
Nem, ez így van.
Miközben ugye a nyári úgymond rendes VB előtt, ott ahogy szépen szűrődik le a mezőny, a kettős terhelés a csapatok jó részének elfogy május elejére. Tehát, hogy az utolsó hónapot, az idény utolsó hónapját általában már úgy játsza le a csapatok többsége, hogy egy fronton érdekel csak.
Igen, ez így van.
És ez is egy olyan faktor, ami mondom, szerintem kihatással lehet a színvonalra. Mondom, bízom benne, hogy nem így lesz, de sajnos ezt is figyelembe kell majd venni. De azt hiszem, már ennyi fér bele. Jövő héten már ismét klubfutballal jelentkezünk. Nyilván majd szerintem a pócselejtezők sorsolása előtt fogunk jönni, hogyha jól számoltam, úgyhogy arról még majd nem lesz szó. De a hétvégén már lesznek
klubmeccsek,
úgyhogy ti azt élvezzétek, igen, amennyire csak tudjátok.
Így.
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.